Nanana Jaya Braga Jana Ranjana Jaya Braga Jana Ranjana Jaya Yashovarna
Tolvajokat és rablókat.
Anyát.
Anyát.
Ő.
Szarátvapú,
Szarátvapú,
a király formájában,
a király formájában,
Kálarupéna,
Kálarupéna,
az idő formájában,
az idő formájában,
Szarvésám,
Szarvésám,
mindennek,
mindennek,
a bávája,
a bávája,
az elpusztításáért,
az elpusztításáért,
Ritak,
Ritak,
különböző,
különböző.
Guna,
Guna,
tulajdonságokkal rendelkezik.
Tulajdonságokkal rendelkezik.
Köszönöm szépen, Srila Prabhupád fordítása. Prajápati Maricsi formájában az Istenség legfelsőbb személyisége utódokat teremt, királyként megöli a tolvajokat és a rablókat, az idő formájában pedig mindent elpusztít. Tudnunk kell, hogy az anyagi létezés különféle tulajdonságai mind az Istenség legfelsőbb személyisége tulajdonságai. Ismételjük együtt. Prajápati Maricsi formájában,
Prajápati Maricsi formájában,
az Istenség legfelsőbb személyisége utódokat teremt,
az Istenség legfelsőbb személyisége utódokat teremt,
királyként megöli a tolvajokat és a rablókat,
királyként megöli a tolvajokat és a rablókat,
az idő formájában pedig mindent elpusztít,
az idő formájában pedig mindent elpusztít.
Tudnunk kell,
tudnunk kell,
hogy az anyagi létezés különféle tulajdonságai,
az anyagi létezés különféle tulajdonságai,
mind az Istenség legfelsőbb személyisége tulajdonságai.
Mind az Istenség legfelsőbb személyisége tulajdonságai.
Köszönöm szépen. Ez a verset nincs magyarázat, a következő vers. Sztújamánó dzsanér évér májajánám a rúpajá vihó. Vimóhitát ma birnáná, darsanél nacsa drissaté. A közönséges embereket megtéveszti az illuzórikus energia, ezért különféle kutatásokon és filozófiai spekulációkon keresztül megpróbálják megtalálni az abszolút igazságot, az Istenség legfelsőbb személyiségét. Ennek ellenére nem láthatják meg a legfelsőbb urat. Srila Prabhupád magyarázata. Bármilyen tett és visszahatás történik az anyagi világ teremtése, fenntartása és elpusztítása érdekében, valamennyit az egyetlen legfelsőbb személy idézi elő. Számtalan filozófus igyekszik a különböző elnevezések és formák segítségével megtalálni a végső okot, de képtelenek rábukkanni az Istenség legfelsőbb személyiségére, Krisnára, ki elmagyarázza a Bhagavad Gita-ban, hogy ő mindennek az eredete és minden okoka, a hamsarvasya prabhava. Tehetetlenségük a legfelsőbb úr illuzórikus energiájának köszönhető. A bakták éppen ezért úgy fogadják el az Istenség legfelsőbb személyiségét, ahogyan van, és boldoggá teszi őket pusztán az, hogy az úr dicsőségét éneklik. Itt van egy vers a fejezetből, 11. État kalpavikalpasya pramánám parikirtitam yatramanvan tarányámus csatúrdasa kurávida. Egy kalpában, azaz Brahma egy napja alatt számtalan változás következik be, melyeket vikalpáknak neveznek. Ó király, ezekről már beszéltem neked. A múltat, a jelent és a jövőt is műveltudósok kijelentik, hogy Brahma egy napja idején 14 manu él. Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srimad Bhagavatam 8. énekének 14. fejezetéhez, melynek címe az Ujjjalatú irányításának rendszere. Umagyána Timrendasya Gyána Csana Sárkaya Csaksoru Militam Jéna Tasma Sri Gravé Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sargam Prajesha Rupena Dasyam Hanyat Svarabhu Kala Rupena Sarvesham Abhavaya Prita Guna. Prajápati Maricsi formájában az Istenség legfelsőbb személyisége utódokat terem, királyként megöli a tolvajokat és a rablókat, az idő formájában pedig mindent elpusztít. Tudnunk kell, hogy az anyagi létezés különféle tulajdonságai, mind az Istenség legfelsőbb személyisége tulajdonságai. Hogyha nagyon röviden szeretnénk összefoglalni a részt, akkor miről szól ez a pár vers, amit felolvastam most a legutolsó? Mi a lényeg?
Tehát, hogy
Krisna cselekszik mindenkin keresztül. Akkor itt, hogyha ő a cselekvő, akkor itt felmerül egy kérdés. Milyen kérdés merül fel, ha mindent ő csinál?
Akkor mi vagyunk?
Szabad akarat.
Szabad akarat, ugye egyrészt felveti a szabad akarat kérdését, mint
felelősség.
Felelősség. Ugye, hogyha ő csinál mindent, akkor most még kell nekem itt szenvedni az anyagi világban. Ugye, milyen kérdés lehet még? De ezek jó.
A visszahatásokkal van.
Mi van a visszahatásokkal? Ha ő csinál mindent, akkor miért kapok én visszahatást? Miért nem ő kapja a visszahatást? Jó, akkor ezt meg kéne vizsgálnunk ebbe a fél órában, ami van nekünk erre, hogy erre valahogy kijussunk, hogy tett és visszahatás, hogyha Krisna cselekszik, akkor hogy van ezekkel a visszahatásokkal? Ugye az emberek egyszerűbben szokták feltenni általában a kérdést, szerintem már mindenki találkozott ezzel, hogyha létezik egy jó Isten, akkor miért van ennyi szenvedés ebbe a világban? Hogyha Isten teremtette a világot és Isten jóságos, akkor miért kell szenvedni? És gyakorlatilag ezekből a versekből ezt ki lehet hámozni, hogy mi kell ahhoz, hogy mi visszahatást tudjunk kapni. Mert hogyha Krisna csinál mindent, miért kapunk mi visszahatást? Ez itt a fő kérdés.
Ha nem akarom lelőni az összes beszélnek.
Magamat Priapról nem akarja lelőni a folyamatot, hogy másoknak is lehetőséget ad.
De a vágy, mondtam, hogy a vágy miatt.
Igen, vágy mire?
Hát bármire, hát az független érzékelégítésre, vagy kis látok független cselekvésre.
Független cselekvésre, érzékelégítésre.
Ha már vágyít, akkor egy is kezd cselekedni bármi szerint.
Ez is.
És akkor a cselekvés az, ami lesznek konkrétan kapja a visszatást.
Cselekvés, igen.
De Krisna cselekszik, de a vágya tiéd.
Krisna cselekszik, a vágya miénk, igen.
Az a hamis elképzelés, hogy én vagyok a cselekvő.
Az a hamis elképzelés, hogy én vagyok a cselekvő. Ja. Azt hiszem, hogy elég jól összehoztuk. Gyakorlatilag ez a pont, hogy Krisna cselekszik, mert legutóbb beszéltünk róla, hogy a cselekvésnek öt tényezője van, és az egyikek vagyunk mi az öt tényező közül. De hogyha mi csak magunkra lennénk hagyva, hogy itt cselekedjünk az anyagi világban, gyakorlatilag nem sokra mennénk, mert az anyagi világ önmagától nem engedelmeskedik nekünk. Szerintem ezt már mindenki tapasztalta, hogy nem csak úgy van, hogy én akkor gondolok valamire, és akkor az úgy lesz. Hát valamikor úgy lesz, valamikor nem úgy lesz, valami sikerül, valami nem sikerül. De itt ez a fontos tényező, hogy Krisna cselekszik igazából. Az Istenség legfelsőbb személyiséget cselekszik, ő rendezel mindent az energiáin keresztül, külső energián, belső energián keresztül. És ahogy itt ugye megfogalmazták a bakták, hogy nekünk van vágyunk a cselekvésre, és mi azt hisszük, hogy mi cselekszünk. Nem? Ez az illuzórikus energia, amiről is Srila Prabhupád beszélt a magyarázatban, ez nagyon erős, hogy de úgy néz ki ez az egész, hogy mi cselekszünk. Hogy úgy néz ki, hogy én akarok valamit, szeretnék valamit elérni, teszek valamilyen erőfeszítést, és akkor annak az erőfeszítésnek van valamilyen eredménye, és ki csinálta ezt?
Ha jó, akkor én, ha nem, akkor valaki.
Hogyha sikerült valami, akkor én csináltam, hogyha nem sikerült, akkor az valaki más miatt volt, hogy valaki másnak a hibája. De gyakorlatilag ez az azonosulás ezzel, hogy én vagyok a cselekvő, hogy ezt én csináltam, ez okozza a visszahatást. Mert amikor jön a visszahatás, akkor mivel beleértük magunkat abba, hogy én vagyok a cselekvő, kizárólag én vagyok a cselekvő, akkor amikor jön a visszahatás, akkor ki a visszahatás?
Az enyém.
Kizárólag az enyém?
Igen.
Tehát, hogyha én úgy gondolkodok, hogy kizárólag én vagyok a cselekvő egyes-egyedül, akkor a visszahatás kizárólag az enyém. Ugye, mert nincs benne senki más. Hogyha már belevesszük Krisnát, hogy Krisna is cselekszik, akkor már nem olyan jól működik a visszahatás. Tehát, hogy akkor már nem olyan...
Csökkentés.
Akkor már csökkentés van, igen. Tehát, hogy van az öt tényező, és amikor már valaki beleveszi Krisnát a képbe, legalább valamennyire, hogy én cselekszek, de azért Krisna segít nekem. Ez még nem a tökéletes kép, de ez már valamennyire Krisna is benne van a képben, akkor már a visszahatás nem olyan erős, mert akkor Krisnát betettük a képbe. De amikor úgy néz ki, hogy kedves Uram, Te vagy a cselekvő, és én csak asszisztálok ehhez a cselekvéshez, én is részt veszek ebbe a cselekvésbe, és amikor jön a következmény, akkor az eredményt nem magamnak tulajdonítom, hogy én olyan okos, ügyes és szép voltam, hogy akkor én csináltam ezt, hanem Krisna megnyilvánította az eredményt, és ennek az eredménynek én is részese vagyok, mert én is része vagyok ennek a cselekvésnek, akkor én csak eszköz vagyok, akkor zéró visszahatás van. Nulla. De amikor én beleélem magam, hogy én vagyok a cselekvő, 100%-ig, akkor a visszahatás hány százalékban az enyém? 100%-ban. Tehát, hogy ez a pont. Ugye mondja Bhagavad Gita, hogy Prakrite Kriyamanani Gunakarmani Sarvasa Ahankara Vimuthatma Kartaham Iti Manyate Prakrite Kriyamanani. Ez az első sor azt mondja ennek a versnek, ez a 3.27 a Bhagavad Gita-ban, hogy az anyagi természet cselekszik, a kötőerők. Még ez nagyon az elején vagyunk a Bhagavad Gita-nak, Krisna még nem nyilvánította ki, hogy nem úgy a kötőerők mögött ő van. Ő húzgálja a köteleket, a zsinórokat. Tehát, hogy a prakriti cselekszik, prakriti kriyamanani guna karmani szarvasa. És azt mondja, hogy mindent, kizárólag mindent a kötőerők csinálnak. De hogy néz ki a történet? A hankára vimuthatma. A hankára az azt jelenti, hogy hamis ego, ez nagyon beszédes szó, hogy hamis ego. Aham, én, kára, cselekvő. Tehát, hogy a hamis ego, amikor azt gondoljuk, hogy én vagyok a cselekvő, akkor ez mit csinál a lélekből? Vimuthatma. Mutha az azt jelenti, hogy szamár. Vimutha az egy fokozóképző. Az azt jelenti, hogy nagyon nagy szamár. Tehát, hogy gyakorlatilag így csinál belőlünk az illuzórikus energia ostobát, szamarat gyakorlatilag, hogy elhívjuk, hogy ezt mi csináljuk. Hogy én csinálom ezt. Amikor erről van szó, mindig eszembe jut, pont egy pár nappal ezelőtt volt izületi gyulladása, most már nem nagyon van, és az azt jelenti, hogy akkor az az izület nem működik, most a vállamból volt éppen, és akkor amikor vállamból van, az azt jelenti, hogy nem tudom felemelni a karomat. Ugye, hogyha én vagyok a cselekvő, mindent én csinálok, de figyelj, amikor előjön, még a karodat sem tudod felemelni. Nem, hogy még bonyolultabb dolgokat csináljon az ember. Tehát, hogy vimuthatma, hogy gyakorlatilag a kötőerő az hamis ego szamarat csinál a lélekből. És mikor működik ez nagyon jól? Kartáham iti manyaté. Amikor elmerülünk ebbe a felfogásba, hogy én vagyok a cselekvő. Tehát, hogy ahhoz, hogy valaki karmát kapjon, nagyon fontos, hogy úgy gondolkozzon, hogy én cselekszek. Kizárólag. Tehát, hogy nagyon fontos ez a kizárólagosság, hogy kizárólag én cselekszek, senki más. Én vagyok a cselekvő. Mert amikor már bevonjuk Krisnát, hogy megosszuk az eredményt másokkal, hogy nem csak én csináltam, hanem mások is hozzájárultak, akkor már nem olyan erős. Amikor főleg bevonjuk Krisnát, akkor már még kevesebb, és amikor Krisnának tulajdonítjuk, és mi csak részesei vagyunk ennek, akkor gyakorlatilag nincs visszahatás. Se pozitív, se negatív visszahatás, és akkor valaki tud a lelki szinten cselekedni. És amikor valaki hibáztatja a legfelsőbb szemét, hogy miért teremtett ilyen világot, akkor felmerül a kérdés, a következő kérdés, hogy oké, milyen világba szeretnél élni? Milyen világba szeretnénk élni? Hogy az emberek milyen világba szeretnének élni? Ők a cselekvő.
Az irányító.
Irányító.
Az élvező.
Élvező. És ez mit jelent? Hogy én vagyok a középpontban. Tehát, hogy mi akarunk egy olyan világot, ahol mi vagyunk a középpontban. És milyen világot akarnak a többiek, akik még mellettünk vannak itt, ugye itt van 7 milliárd ember még a Földön, és akkor vannak még más élőlények is. Ők milyen világot akarnak?
Ugyanilyen,
hogy ők vannak a középpontban, nem? Ez stimmel, hogy mindenki ő szeretne a középpontban lenni, minden úgy legyen, ahogy én akarok, és körén kell szervezni mindent.
Ki lesz a körön, az a baj.
És akkor most szükségem lenne valakire, aki jobban tud rajzolni, mint én. Ami nem nehéz amúgy.
Nem tudom, hogy jobban tudok-e rajzolni.
Tehát, hogy most az első feladat az lenne, hogy le kéne rajzolnunk a lelki világot, hogy néz ki. Nem lesz olyan nehéz. Ki van a középpontban? Nem lesz olyan nehéz. Ki van a középpontban a lelki világban?
Krisna.
És hány középpont van a lelki világban?
Egy.
Tehát, hogy ez egyszerű. Tehát, hogy kell egy középpont, és mindenki más, ugye a Srila Prabhupád hozza a példát, hogy amikor egy tóba bedobunk egy követ, akkor a hullámok koncentrikusan nagyon szép harmóniában köré rendeződnek. Akkor le kéne ezt rajzolni, hogy van egy középpont.
Legyen máshol hely, vagy
középen? A középen, és akkor ilyen koncentrikus köröket, hogy így körülött.
Egy pont legyen Krisna.
Tehát, van a kábetű osztály?
És akkor így szép.
Jó lesz.
Csak szép koncentrikus köröket, amennyire sikerül. Még fél egy-kettő. Köszönjük szépen, tapsoljuk meg Ági Matadit. Nagyon szép lett a lelki világunk, tehát, hogy az a lényeg, hogy Krisna van a középpontban, és mindenki a vágyát összehangolja Krisnával. Tehát, hogy a vágy összehangolása az azt jelenti, hogy mindenki próbál Krisna vágya szerint cselekedni, hogy ráhangolódni Krisnának a vágyára, hogy az én vágyam Krisna vágya legyen. És amikor mindenki együttműködik Krisnával, akkor ugye a parányi lelkek úgy cselekszenek, hogy Krisna legyen elégedett, Krisna legyen boldog. És hogy cselekszik Krisna? Mi Krisnának a szándéka?
Hogy az élő legyen.
Hogy mindenki más legyen boldog. Hogy mindenkinek, aki az ő vágyát próbálja teljesíteni, Krisna pedig viszonozza, hogy ő pedig próbálja az élőlényeknek a vágyát teljesíteni. És ez egy nagyon kölcsönös és nagyon boldogságban teli viszonzás. És gyakorlatilag így működik a lelki világ. Ugye amikor, hogyha letöröljük ezt és megnézzük, hogy néz ki az anyagi világ, akkor más képet fogunk kapni. Tehát, hogy most nézzük meg Krisna szempontjából, hogy mit lehet az anyagi világból kihozni. Ugye sokan kritizálják Istent, hogy miért ilyen az anyagi világ, hogy miért van ennyi szenvedés. Na nézzük, hogy Krisnának mivel kell dolgoznia, hogyha az ő szempontjából nézzük. Akkor vannak, akik nem akarnak részt venni ebbe a kölcsönös viszonzásba. És ők szeretnének egy olyan világban élni, ahol ők vannak a középpontban. De viszont mindenki egy ilyen világban akar élni, aki nem akar részt venni a lelki világban. És itt az anyagi világban nagyon sok középpont lesz, nem kell majd az összeset felhozni, de mondjuk egy párat, egy 15-20-at nagyon jó felágítanak, hogy így különböző részeken. És mit csinál mindenki? Próbálja meggyőzni a körülötte lévőket, hogy ő van a középpontban, és mindenkinek van valami ereje, és próbáljunk egy pár kört, kisebbeket, nagyobbakat ezek közé köri a körök.
Mindegyikhez csak egyet?
Lehet többet is, és az a lényeg, hogy kisebbeket, nagyobbakat, nagyobbakat is, mert
egymás,
nem hogy egymásból lúghatnak, hanem egymásból
kell. Tudják ki egymást? Fú, de gonosz.
Üdvözöljük.
Így is
Ági
lehet.
Ági az anyagi világban. Úgy is lehet, igen.
Fú, ez nagyon rossz. És van olyan, hogy valakinek nincs?
Tessék?
Van olyan, hogy valakinek nincs? Kisköre?
Mindenkinek van. Mert mindenkinek van valamennyi energiája. És amikor próbálunk még több kört berajzolni, az azt jelenti, hogy lesznek átfedések, lesznek metszetek. És a metszeteknél mi történik?
Kármagos lesz.
Stressz történik, igen. Mi még? Mi történik még?
Nézeteltérés.
Nézeteltérés. És még mi történik?
Balhé.
Balhé történik.
Cirkusz.
Igen, veszekedés, vitatkozás, háború, merekedés, stb. Stb. Kisebb, nagyobb mértékben. És gyakorlatilag ugye itt mindenki cselekszik, és mindenki próbálja. Köszönjük szépen, tapsoljuk meg itt. Köszönjük szépen, lerajzoltuk.
Nagyon szépen lerajzolok az anyagi világot, és még nem bonyolítottak, ennél még bonyolultak. Jó van, mert
csak egy pár középponttal dolgoztunk. És ugye Krisna szempontjából így néz ki, hogy vegyünk hét, mondjuk ha csak az embereket nézzük, 7 milliárd dzsívát, aki mindenki a középpontban akar lenni, és mindenki akarja uralni az anyagi világot kisebb vagy nagyobb mértékben. És ugye kisebb körök, nagyobb körök, akkor nagyobb mértékű uralkodási vágyra utalnak, és ezek a koncentrikus körök gyakorlatilag átfedésbe kerülnek egymással, és akkor ott feszültségek, viták, veszekedések fognak kialakulni, elkerülhetetlenül. Na már most, kinek a hibája ez, hogy van ez az összevisszaság, vagy ez a veszekedés, vitatkozás?
De pont oké.
Pont oké.
Orbán Viktor.
Aki Orbán Viktort javasolja, ő is ott van. De nagyon fontos, nem csak ő van ott. Mert hogyha nem Orbán Viktor lenne, akkor lenne valaki más. És akkor a gyakorlatilag a lényege nem változtatna. Mert Orbán Viktor előtt is így nézett ki. És utána is így fog kinézni. Tehát, hogy ez arról szól, hogy maga a koncepció rossz. Tehát, hogy ezzel nem lehet nagyon mást kezdeni. Amikor vannak mondjuk, van egy szatyajúga, az azt jelenti, hogy ugyanúgy vannak koncentrikus körök, de csak sokkal jobban együttműködnek, nem szólnak be annyira egymásnak az érdekeibe, és mivel a lelki élettel törődnek főleg, akkor jóval kevesebb a konfliktus. Van még akkor is, de jóval kevesebb. És ahogy haladunk a Kali-yuga felé, akkor úgy növekszik a konfliktusoknak a száma. Tehát gyakorlatilag a probléma nem az anyagi világgal van, hanem az, hogy vágyunk egy olyan világra, ahol minden, hogy én legyek a középpontban. És mivel mindenki erre vágyik, akkor Krishna kihozta a legjobbat, amit ebből ki lehet hozni. Tehát, hogy ennél jobbat per pillanat nem lehet ebből kihozni, mert az összes vágyat össze kell hangolni. És amikor valaki kihasznál valaki mást, akkor mit mond a karma törvénye? Akkor ugye most valaki egy domináns pozícióban van, és kihasznál másokat, mert van hozzá ereje, akkor következőleg a kihasznált pozíciójában fog kerülni, mert ugye ahhoz, hogy valaki uralkodni tudjon az anyagi világon, ahhoz kellenek mások is, akin tud uralkodni, mert úgy nagyon unalmas lenne, van egy univerzum, én vagyok egyedül benne, nincs senki más, akkor az úgy nem annyira működik. Kell, hogy valaki tudjon valaki uralkodni. De amikor uralkodik valaki máson, és kihasználja azt a szemét, akkor egy karmikus adósság keletkezik. És azt a karmikus adósságot utána ki kell egyenlíteni. És nagyon egyszerűen megvan oldva, Krishna hozta létre a rendszert, oké, akkor következőleg te leszel az alárendelt pozícióba, és akkor utána rajtad uralkodnak. És akkor ez megy idétlen idők óta. Mi lehet a megoldás? Fog-e ez változni? Koncepcionálisan. Nem fog. Tehát, hogy ez így lesz. Tehát az anyagi világ azok számára van, akik középpontban akarnak lenni, és ezt szeretnék használni a saját érdekükben. Tehát, hogy ennek ez a koncepció, és Krishna így hozta létre, de hogyha mi ezzel azonosulunk, hogy én akarok lenni a középpontban, és én akarok élvezni, és cselekedni, akkor el kell fogadnom a visszahatásokat, hogy jó, de akkor én ennek a visszahatásaként egy következő, másik pozícióba kell, hogy kerüljek. Mi ennek a megoldása? Nem olyan bonyolult.
Beteszünk egy szemét a középpontba, aki Krishna.
Beteszünk egy szemét a középpontba, igen, aki Krishna.
És együttműködve szolgáljuk őt.
Uh-huh. És az hogy néz ki?
Hát amit az előfelhazó.
Ugye akkor gyakorlatilag az a lelki világról néz ki. Amikor mi elkezdjük berakni Krishnát a középpontba, és vele összhangban az odadó szolgálatba cselekszünk, akkor gyakorlatilag létrejön az első kör. Mert mindenki kapcsolatban van Krishnával. Ez a vers arról szól, hogy Krishna cselekszik. Krishna cselekszik, de nem csak egyedül cselekszik, ő a fő cselekvő, ő alkotta meg a anyagi világot, ő alkotta meg a lelki világot, és mi együtt tudunk működni vele, mind az anyagi világban, mind a lelki világban. Az anyagi világban az együttműködést úgy hívják, hogy a karma törvénye, és a lelki világban az együttműködést úgy hívják, hogy odadó szolgálat. Tehát, hogy mindenki kapcsolatban van Krishnával kivétel nélkül, vagy a karma törvényén keresztül, vagy az odaadó szolgálaton keresztül. És gyakorlatilag e közül a kettő közül tudunk választani. Lehet-e, amikor elkezdi valaki gyakorolni az odaadó szolgálatot, van egy ilyen keveredés a kettő között, hogy van valamennyi karma, van valamennyi odaadó szolgálat, és akkor ezt lehet mixelni különböző féleképpen. Gyakorlatilag, hogy itt ülünk a templomban, mi ezt csináljuk, ilyen szerek vagyunk, mi valamennyire keverjük a kettőt, a karma törvényét is keverjük, valamennyire az odaadó szolgálatot is, de próbálunk az odaadó szolgálat irányába menni. És amikor ezt felismerjük, hogy gyakorlatilag ez történik, hogy mi is részesei vagyunk ennek a cselekvésnek, és Krisnának azt hiszem, akkor ez megoldódik. Van egy nagyon szép példa a Mahabharatból, ugye Judisztír királynak volt egy nagyon nagy problémája a kurukshetrai csata végén, hogy rengeteg ember meghalt a kurukshetrai csatában, és ő úgy érezte, hogy ezért ő felelős, mert ő akarta a világnak az uralkodója lenni. Ő volt a jogos trónörökös, de végül Duryodhan is lehetett volna. És amikor vége volt a háborúnak, és ő lett végül a császár, akkor nagyon nagy lelkismeretfordulást kínoszta. És próbálta Krisna megnyugtatni, próbálta Vyászadév megnyugtatni, de nem nyugodott meg. És Krisna végül elvitte Bhismadévhez. Bhismadév még ott feküdt a kurukshetrai csatamezőn, a nyílágyon, még mindig életben volt, mert várta a kedvező időpontot. Mert Krisna azt szerette volna, hogy Bhismadév tanítsa Judisztír Maharádzsát. És két hónapon keresztül, és képzeljünk el egy olyan Bhágavatam leckét, amikor valaki a nyílágyon fekszik, ugye az elég kellemetlen pozíció, és két hónapon keresztül minden nap tanította Judisztír Maharádzsát. Ez nem egy túl kényelmes pozíció. És végül az utolsó nap, amikor tanította Judisztír Maharádzsát, akkor Bhismadév elmesélt neki egy történetet. Elmesélt egy történetet neki azért, hogy akkor teljesen megoldja Judisztír Maharádzsának a problémáját, és felfedi előtte, hogy gyakorlatilag nem ő cselekszik egyedül, hanem ez gyakorlatilag Krisnának a vágya volt. És akkor elmesélte neki Gótami Brámaninak a történetét. Lehet, hogy ezt már itt korábban meséltem. Ez arról szólt ez a történet, hogy volt egy özvegy Brámana hölgy, akinek volt egy 10 vagy 12 éves fia, és imádott Salagram Silát. És amikor imádta a Salagram Silát, kiküldte a fiát, hogy gyűjtsön virágot a Salagram Sila imádatához. És amikor kiküldte a virágot szedni a fiát, amikor szedte a virágot a bokorról, ott volt egy kígyó, és a kígyó megmarta a fiút, és a fiú meghalt. Ugye itt is van ez a rész a versben, hogy ja nem, ez a máshol mondhat, hogy a magyarázatban mondta Prabhupád, hogy vannak olyan élőlények, hogy kígyó formájában pedig megöli az élőlényeket. És jött egy kígyó, megharapta ezt a fiút, és a fiú meghalt. És látta ezt egy vadász, végignézte, de nem tudott segíteni a fiúnak, de ismerte az anyját, és fogta a fiúnak a holttestét, fölvette a vállára, és elkapta a kígyót, és a kígyót pedig betette egy kosárba. És elvitte az anyjához. És elmesélte az anyjának, mi történt, letette oda a fiát, és mondta neki, hogy a fiadat megmarta egy kígyó, de itt van a bűnös, itt van a kígyó, öljük meg a kígyót. És akkor kérdezte a brámani tőle, de akkor az vissza fogja adni a fiamnak az életét? Mondta a vadász, hogy nem fogja visszaadni, de egy kicsit jobban fogod érezni magad tőle. És a hölgy nem akarta ezt, hogy megöljék a kígyót. És akkor így a vadász pedig próbálta győzködni, de öljük meg, ez megérdemli ez a kígyó, ugye irigy kígyó. És amikor így vitatkoztak ezen, a kígyó elkezdett beszélni. A kígyó elkezdte mondani a vadásznak, hogy igen, én öltem meg a fiút, de én nem vagyok független, engem ide küldtek. Engem Yamarádzsa halálúra küldött ide, személyesen azzal a céllal, hogy marja meg ezt a kígyót, és én csak az ő utasítását hajtom végre. De a vadász visszamondta neki, hogy igen, ez lehet, hogy így van, de te ezt élvezed. Ugye ez így behozta a karma törvényét, hogy igen, lehet, hogy téged ide küldtek, de te ennek átadod magad ennek a úgynevezett misszióban. És ahogy így beszélgettek tovább, akkor jött Yamarádzs. És mondta Yamarádzs, hogy igen, én küldtem a kígyót. Én küldtem a kígyót, hogy harapja meg ezt a fiút, de én sem vagyok független. Nekem az idő személyisége a főnököm, és az idő személyisége mondta nekem, hogy ennek a fiúnak ebben a testben lejárt az ideje, és nekem meg kell szerveznem, hogy ki legyen véve ebből a testből. És akkor gondolkodtam, hogy hogy szervezzem meg, és akkor ezt a kígyót küldtem, a karmája alapján ez volt a legkézenfekvőbb megoldás, hogy akkor küldöm a kígyót, és én küldtem a kígyót. És ahogy így beszélgettek tovább, akkor jött az időnek a személyisége, ugye itt mondja, hogy az idő formájában pedig mindent elpusztít. És amikor jött az idő személyisége, akkor mondta az idő személyisége, hogy én utasítottam Yamarajot, mert ugye én számolom ki mindennek az idejét, minden, ami megszületik az anyagi világba, el fog pusztulni, és én mérem ezt. Tehát, hogy gyakorlatilag itt mindenkinek ketyeg az órája. Mindenki felett ketyeg az óra, és az idő személyisége ő, aki felelős azért, aki viszont az egyik kiterjedése. És akkor mondta, hogy lejárt a fiúnak az ideje, és én sem vagyok független. Én az Istenség legfelsőbb személyiségének az utasítását teljesítem, és az ő utasítása az, hogy az élőlények a tetteik visszahatásai szerint akkor tegyen be különböző testekbe, és a vágyaik és a visszahatásaik szerint tegye már következő és következő testekbe. És bizonyos időt el tudnak tölteni bizonyos testben, és utána tovább kell menni. Én sem vagyok független. És amikor, és mondta, hogy ez az Istenség legfelsőbb személyisége utasítása szerint történik. És amikor ezt a brahmani megértette, hogy az ő fiának lejárt ebbe a testbe az ideje, és ez az ő karmájának a következménye, és gyakorlatilag senki nem tudott semmit ez ellen tenni, mert ez a rend az anyagi világban. És akkor elfogadta, hogy ez az anyagi világnak a törvénye. Én választottam azt, hogy itt legyek az anyagi világban. Nem muszáj itt lenni az anyagi világban. Vissza lehet menni a lelki világba, annak megvan a megfelelő folyamata. És aki tudatosan úgy dönt, hogy itt marad az anyagi világban, akkor ne panaszkodjon. Akkor ez van, ez a hely, ez erről szól, és akkor ezek a visszahatások vannak. De hogyha valaki esetleg úgy gondolja, hogy elég volt az anyagi világból, az odadó szolgált folyamatán keresztül vissza lehet menni a lelki világba, és valaki tudja tapasztalni az örökké való odadó szolgáltat és a szeretet viszonzásának a dinamikáját. És amikor Yudhisthira Maharaj hallotta ezt, akkor teljesen megnyugodott, mert ugye ő nem akart a világnak az uralkodója lenni. Ő volt a jogos örökös, de Krishna az Istenség legfelsőbb személyisége akart, hogy Yudhisthira Maharaj legyen a császár azért, hogy az alattvalókat az Istenség legfelsőbb személyisége útjára terelje. És ez a sok király, aki meghalt a kurukshetrai csatamezőn, ez a saját karmájának a gyümölcsét aratta le, és Yudhisthira király megértette, hogy ő eszköz volt ebben. És ugyanígy, amikor mi így tekintünk a velünk történő eseményekre, hogy a legfelsőbb személy rendezel mindent, mert mi nem tudunk elrendezni. Mi a cselekvésnek a részesei vagyunk. És amikor mi asszisztálunk az Istenség legfelsőbb személyiségének, hogy oké, kedves Krisna, mit szeretnél, mi az én feladatom, mi az én hozzájárulásom ehhez, akkor zéró karmát tapasztalunk, nullát. De amikor beleírjuk magunkat bármilyen módon, hogy én vagyok a cselekvő, és én nekem be kell teljesítenem a saját vágyamat, akkor fogunk tapasztalni visszahatást, elkerülhetetlenül. Tehát, hogy ez a választás mindenki előtt, hogy vagy a karma törvényén keresztül kapcsolódik Krisnához, vagy az odaadó szolgálaton keresztül. És most jön a maraton, mindenki növelheti az odaadó szolgálatnak a mennyiségét, de Krisna nem veszi el senkinek a szabad akaratát. Mindenkinek rá van bízva, hogy milyen mértékben adja át magát az odaadó szolgálatnak, és milyen mértékben szeretne részesülni még a karma törvényének a gyümölcseiből, ami valamikor édesebb, valamikor keserűbb. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Erről szólt az istagostér, amelyen nem. De pénteken még Góra Mánik Rabó folytatja. Lejárt az időnk. Legyen még kérdés, vagy kell
tudom még egy kérdésről.
Jó, hogyha valakinek esetleg van kérdése, hozzáfűzése, Róla
kérdezni azt, hogy jó, hogy itt van a világ, de hogy miért nem teremtett el úgy Isten, hogy csak mennyei bolygók, és más sem.
Miért csak mennyei bolygókat
teremtett? Miért nem csak mennyei bolygókat teremtett, és más sem.
Miért csak miért nem csak mennyei
bolygókat? Nem panaszkodnának a helyet,
nem
lehetnétét.
Nem panaszkodnának
a helyet? Valószínűleg
nem. Valószínűleg nem. Hogyha nézzük a Simat Bhágavatamba a mennyei bolygók lakóinak az életét, teljesen felhőtlen a mennyei bolygók lakójának az élete?
Nem. Folytalán borulnak.
Ugye?
De várjuk a démonoktán, ugye meg alulról őket, de az nincs.
Tehát, hogy egy olyan kellene, hogy nincsenek démonok.
Igen.
De mondjuk van Indra király. Ő mindig úgy használja pozícióját, ahogy kell. Nem használ ki senkit.
Igen, mert oda fogunk kiukadni, hogy akkor lenne jó, azt igen lelki világnak. Tehát, hogyha mindenki nem használ ki senkit, mindenki önzetlen, mindenki szépen szolgál, azt úgy hívják a lelki világ.
Igen, tehát, hogyha kezdjük, oké, csak mennyi bolygók lennének. De mi a probléma a félistenekkel is, hogy jóság kötőjében vannak, nagyjából. De nem mindig. Ugye van ez a három kötőerő. Mi határozza meg, hogy valaki hol van, hogy felső, középső és alsó bolygórendszerben, milyen kötőerő hatás alatt van? Gyakorlatilag a 17. fejezet erről beszél. Hogyha valaki a jóság kötőerőjében van, akkor mennyi bolygókra kerül? Szenvedélybe, akkor középső bolygórendszer, tudatlanságba, alsó bolygórendszer vagy állati fajok. De amikor beszélünk félistenekről, az azt jelenti, hogy nagy részt a jóság kötőjében vannak, de nem mindig ott is van valamennyi keveredés a másik két kötőerőben. És amikor van keveredés a másik két kötőerőben, ugye mi lenne Indrával a lelki világban? Talán emlékeztek egy pár héttel ezelőtt, ünnepeltünk egy fesztivált. Mi volt a fesztivál? Govardhan Puja. Miről szólt ez a... Mi volt a kiindulási alapja a Govardhan Pujának?
Hát két kör metszette egymást.
Mi volt Indrának a problémája?
Nem
őt imádták. Mit jelentett ez?
Nem volt boldva, mennyi volt dolgon sem.
Nem ő volt a középpontban. Úgy nézett ki, hogy a bridge bászik, nem őt imádják, nem ő van a középpontban. Mit csinált erre?
Nem, meg akart ölni mindenkit.
Meg akart ölni mindenkit Vrindávanban.
Ugye? Nem volt szentimentális.
Igen, tehát, hogy egész Vrindávant el akarta pusztítani. Indra mennyi király.
Ez komolyan belemondott, de azt jelenti, hogy minden férfi, nőt és gyereket.
Mindenki. Tehát, hogy ugye Indra úgy kiment ugye, hogy sértést többféleképpen lehet elkövetni, mondjuk Vaisnava parádot is. Hogy vannak ugye különböző fejlettségi bakták. Kanistadikárik, Madhyamadikárik, Uttamadikárik, és vannak a teljesen ugye Nityasitha élőlények. És akkor ők akkor egyik szempontból kiment a falik, hogy a Krisnának a társai a legfejlettebbek.
És az összes.
Akkor a másikat nem csak egy-kettőt, hanem az összeset. És akkor a harmadik szempontból, ugye sértés is el lehet követni szavakkal, akkor haragszunk valakire, hogy akkor megölni. Tehát, hogy a Krisnának a legbensőségesebb társai ellen, az összes ellen és a létező legkomolyabb sértés. Tehát, hogy faltól felük. Tehát három dimenzióban kiment a határokig. Tehát, hogy ezt nehéz lenne überelni. Mi ennek a következménye?
A
hasonlót kell kapni vissza.
Tehát, hogyha csak a mennyi bolygók lenne, akkor mindig ugye harag az a tudatlanság kötődéről szól. És amikor ez nem, azt úgy szokták mondani, valaki hozta ezt a példát, amikor emlékszem, hogy valaki ott van egy, nem tudom, fürdőkádban és ül a meleg vízben, akkor mindig úgy érzi, hogy nem elég meleg, hogy kell kicsit több, és kell még meleg vizet tenni hozzá. És amikor megszokta azt, akkor kell még egy kicsi meleg víz, hogy sose elég, sose elég. Tehát, hogyha még csak úgynevezett mennyi bolygók lennének, akkor még mindig nem lenne elég. Tehát, hogy nem oldja meg a problémát, mert Indrát nem oldotta meg a problémáját. Krisnát imádták, a Govarda hegyet imádták, és akkor ennek következtében el akarta pusztítani egész Vrindávant. Jó, tehát, hogy nem tökéletes ez sem. Tehát, hogy az odaadó szó...
Igaziból rögtön megteremti ez a cselekvés, és amilyen a lényeg a vágy, rögtön megteremti a másik oldalt, mert oda kell jutni,
kettőséget.
Hogy visszakadt, persze.
Igen, kettőséget.
Rögtön a dzsíva megteremti az ellenpap oldalt.
Tehát igazából a probléma ez a mi tudatlanul a kettőség. Jó, rossz, tisztelet, gyarázat.
Igazából csak mennyien bolygóban egy szempontból, mert brahmánként kezdi minden dzsíva, tehát megkapja azt a pozíciót. Ott van minden jó, te vagy a cselekvő, az irányító, és elrontja, tehát hogy leesik. Kirja most, ami brahmán.
Jó, ez így érted? Nem teljesen?
Mert mindenki imádta, hogy milyen kirodalma szól jó, de egy kicsi faluban nem imádták, és ott már akkora stressz volt neki, hogy előhozta ezt az egész.
És mi van azokkal, hogy a mennyei bolygókban, akik nem indráképpen? És akkor ők szeretnének indráképpen. Mert ugye Indrának mindig ez a problémája, hogy vannak bölcsek, vagy akik vezetéseket végeznek, és akkor azon aggódik, hogy az ő pozíciójára törnek, hogy akkor ők akarnak Indrát állni, és akkor próbálja valahogy, hogy akkor valaki aggódik mindig azon, hogy valaki az ő pozíciójára törnek.
Egész testén szem van emiatt, hogy mindig figyelje, hogy ki a pozíciójára.
Igen, egy komoly kamera rendszer.
Ez egy kicsit traumás egy szituációt.
Mindenben van kamerázva. Tehát, hogy nem tökéletes a pozíció, mert Imre se önmagával elégedett, hanem ő is kapja ezt a pozíciót. Jó, azt hiszem, hogy be kell fejezni. 3.90 mindjárt. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Mindenki döntse el, hogy mit szeretne. Ez a két opció van, karma törvénye, vagy az odaadó szolgálat, vagy ennek a keveréke. Mindenki erre rá van bízva. Köszönöm szépen. Grantarácsimat, Bhagavatam ki.
Jai.
Jai. Jai. Jai.
Jai. Jai. Jai. Jai. Jai.
Jai. Jai.
Jai.
Jai. Jai.